96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont friss híreket közölt Ferenc pápa állapotáról, aki több mint két hete a Szent Márta házban lábadozik. A fertőzés továbbra is fennáll, de lassan javul a pápa állapota. Jó hangulatban van, folytatódnak a gyógykezelések és a gyógytorna, dolgozik is, telefonon tartja a kapcsolatot a dikasztériumokkal, hétfőn fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkárt. Miskolcon évtizedes hagyománya van a keresztútjárásnak. Április 6-án ismét a Szent Anna templomban gyülekeztek az egyházközségek hívei, hogy a belvároson át a Kálváriáig eljutva együtt imádkozva emlékezzenek Jézus Krisztus szenvedésére, kereszthalálára. A menetindulását megelőzően Juhász Ferenc Miskolc mincenti plébános pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket és Ternyek Csaba egrélyeseket, aki együtt indult a hívekkel az imádságos útra. Juhász Ferenc kiemelte, a 2025-ös jubileumi szentév mottójához illeszkedve a remény zarándokaiként indulnak a keresztúti menetre. A vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar parlament tárgyalta, hogy bevezetik a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszígtartó személyi jövedelemadómentességét. Elmondta azt is, a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban egy kutatóintézetben tartott előadáson. Szijjártó Péter szerint ennek 4 fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartálygyár. Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az 5. blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a TASZ vezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. A következő orosz-amerikai tárgyalásokat csütörtökön tartják Isztambulban, Moszkva a külügyminisztérium révén képviselteti magát, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva és Washington nagy erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok normalizálása érdekében. Ukrán katonák foglyul ejtettek 2 kínai állampolgárt, akik az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök elrendelt, hogy a külügyminiszter azonnal kérjen magyarázatot Kínától. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírus sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, az érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepön is megkezdődtek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére be is fejeződnek. 749 telepen 60 000 vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. Reagálnak a bankok a kormányzati kérésre. Az OTP kész lakossági ügyfeleinek csak 2 milliárd forinttal csökkenteni a banki költségeket, és több milliárd forint értékben meghosszabbítani egyes kedvezményes akciókat. A Granite Bank pedig azt közölte, ügyfeleit nem érintette díjemelés, a pénzintézet évek óta nem növelte a hétköznapi bankoláshoz kapcsolt díjait. Az EGRI Fertájmesteri Testület második és harmadik negyede az elmúlt évben állított keresztet a Mária utca végén, egy hajdana közelben állt, elpusztult gát szobor helyén. A feszületet húsvét hetében áldotta meg Buda Péter plébános. A közösség úgy döntött, a negyedek havonta felváltva gondoskodnak a kereszt környezetének rendben tartásáról. Nemrég, húsvétra készülve, megmetszették a rózsákat, letisztították a kőfelületeket, lenyírták a füvet. A kereszt környezetéből eltakarították a felgyülemlett szemetet és a száraz ágakat, így a Mária utca végén lévő kistér rendezett lett az ünnepre. Végül az időjárásról. Előbb majd derült lesz az ég, aztán erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben pedig +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Rónai György, Saul. Nyílni látom, kiáltott az eget, de azért még rádobtak pár követ. Így vesszem minden hitszegő gazul, gondolta a ruhák fölött Saul. A nagy Jehova parancsolta így, hogy egy legyen az oltár és a hit. Mert a mi úrunk irgalmatlan úr, gondolta, s kardért sóvárgott Saul. De oly derűsen csillogott az ég, hogy le kellett hunynia a szemét. S hogy pillája szembogarára hult, furcsa káprázat fogta el Sault. Mintha ezer gubó akarna már pattanni, úgy nyüzsgött a benti táj. S a damaszkuszi úton rengeteg tüzes pille vagy szirom libegett. Egy tüzes örvény vagy valami kéz derékon kapta, megforgatta és ledobta. Hult, hult, és akkor vadul, lüktető szívvel fölnézett Saul. De minden olyan volt, mint az előbb. Ruhájukért mentek a kövezők. S már született a villám, mely nem öl, csak megvilágosít és tündököl.
Rónai György Saul című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk az egészségesebb életmód elérése érdekében. Szó lesz egyebek mellett táplálkozásról, stresszről, alvásminőségről, és hogy ezek hogyan befolyásolják szervezetünket. Mai vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta hallgató. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai beszélgető partneremet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket, és miket tehetünk ezért. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagyon remélem, hogy pár hasznos gondolattal hozzájárulhatok az emberek egészségéhez. Igen, vízcsapból is ez folyik most, hogy az életmódváltás, az egészség megőrzése mennyire fontos. De én azzal kezdeném, hogy egy természetgyógyászat, vagy egy természetes gyógymód hogyan tud hozzájárulni az egészség megőrzéséhez. Hiszen szerintem sokkal fontosabb megőrizni, és sokkal könnyebb megőrizni, mint utána már szaladni a betegségeknek a kezelésében. Hát első körben szeretném elmondani, hogy az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazott egy mondatot, hogy mi is az egészség, és ez gyakorlatilag a teljes testi, lelki, szellemi és szociális jólét állapota. És én azt gondolom, hogy alapvetően ott rontjuk ezt el, hogy nem látjuk magunkat így egészben. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha csak jó leszünk, ha csak jól alszunk, vagy csak mozgunk, az elég, nem elég. Nagyon fontos, hogy oda tegyük magunkat szellemileg, gondolatilag, nagyon fontosak a szűrővizsgálatok is, tehát, hogy, hogy semmiképp nem biztatok arra senkit, hogy önmagát diagnosztizálja. Mindenképpen fontos, hogy legyen egy orvos által felállított diagnózis.
Ez egy nagyon komplex dolog akkor, hogyha jól értem, tehát, hogy nagyon sok mindenre kellene odafigyelnünk, de hát ugye a mindennapok, a rohanó mindennapok ezt eléggé megnehezítik. Hogyan tudunk mégis odafigyelni jobban, vagy mivel kezdjük, hogyha szeretnénk ezt tudatosan felépíteni?
Igen, alapvető probléma a rohanó mindennapok, és ehhez az állandósult stressz, tehát, hogy nagyon-nagyon rossz irányba mentünk el, olyan téren, hogy mindenen stresszelünk. Stressz van a munkahelyen, stressz van a családban, nagyon sokszor a családi béke is veszélyben forog, nagyon sok helyen kell megfelelni, főleg nőként, ezt azért kiemelném, hogy a nőknek szerintem még nehezítettebb ez a pálya. Alapvetően kis lépésekbe kell gondolkodni. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, valaki azt mondja, hogy váltsunk életmódot 3 nap alatt, ez bukó. Tehát, hogy ez teljesen biztos, hogy ez nem fog összejönni. Mindig apró lépésekbe kell kezdeni. Én azt szoktam javasolni, hogy az első dolog, amin a legkönnyebb változtatni, az a gondolkodásunk. Tehát, hogyha tudunk hálásak lenni azért, amink van, ha tudunk pozitívan gondolkodni, ez nem azt jelenti, hogy mindig csak jó történik, mindenkivel történik jó és rossz is, de a rosszat is meg lehet élni úgy, hogy ez egy tanulás, ez egy tapasztalás, és hogy ebből minél előbb kerüljünk ki, ehhez nagyon sokat hozzátesz a gondolkodásunk. Ha belemerülünk egy önsajnálatba, egy bánatba, egy negatív gondolatrendszerbe, az nagyon-nagyon lehúzza az immunrendszerünket. Tehát, hogy én először is mindig ezt szoktam javasolni, hogy a gondolkodáson változtassunk. Aztán következő lépés a táplálkozás, ami nagyon nehéz egyébként. Tehát, hogy tehát a szervezetünk rettentően ragaszkodó a megszokott dolgokhoz. Amikor valaki azt mondja, hogy holnaptól nem eszek mondjuk húst, nem eszek cukrot, nem eszek tejet, nem eszek glutént, ez nem fog működni. Tehát elvonási tünetek fognak jelentkezni, amiben a legtöbb ember belebukik. Tehát, hogy például a cukrot említeném meg, ez egy nagyon-nagyon kemény drog egyébként az emberi szervezetre nézve, és gyakorlatilag tényleg, ha elhagyjuk a cukrot, tényleg olyan elvonási tünetek jelentkezhetnek, mint mondjuk egy drogos embertől megvonják a drogot.
Most itt a nagyböjt időszakában azt gondolom, hogy meg kell említenem, ugye én most a hús megvonással élek együtt, és tulajdonképpen már az időszakos böjtöt is elkezdtem, már hamvazószerdától. Én azt hittem egyébként, amikor elkezdtem, hogy nehéz lesz, de az, hogy eldönt valamit az ember, hogy én akarom ezt csinálni, az már lehet, hogy könnyebbé teszi, nem?
Igen, nagyon fontos az elhatározás. Nagyon fontos, hogy leírj, tehát akinek nehezen mennek ezek az elhatározások, ott célszerű leírni. Tehát egy írott célnak mindig sokkal erősebb hatása van. Egyébként valóban nem nehéz akkor, hogyha ezt tényleg eldöntöttük, és ha mondjuk még a környezetünk is partner benne, mert azért, hogyha a család nem partner, ott azért nehézségek szoktak ebből adódni. De egyébként valóban itt a nagyböjti időszakban nagyon könnyű ezt elkezdeni, hiszen ugye a péntekek egyébként is erről szólnak, hogy hagyjuk el a húst, és hagyjuk el a nehéz ételeket, és én még azt szoktam mondani erre, hogy aki igazán elhivatott és szeretne változtatni, hagyjuk el a tésztákat és a cukros ételeket is pénteken. Na, ez azért már kihívás. Tehát amikor egy zöldség vagy gyümölcsnappal tolunk végig egy napot, úgyhogy mellette még dolgozunk is, azért az kihívás szokott lenni, de nem teljesíthetetlen. Tehát van rá példa a környezetemben, akivel most együtt dolgozok, egy hölgy, ő megkért, hogy segítsek neki, és ő például nagyon, az első nap nehéz volt, azt mondta, de most már minden pénteket zöldséggel és gyümölcsel, esetleg levessel, tehát hogy zöldséges levessel, de úgy mondja, hogy most már könnyű neki, és hogy egyébként nagyon jobban érzi magát, kilóban is észrevehető, tehát hogy tényleg elhatározás kérdése.
Ha már itt a nagyböjti időszakról beszélünk, azt gondolom, hogy ha valaki pont ilyenkor kezdi el a tudatos életmód vagy étkezési változtatásokat, akkor lehet, hogy könnyebben tudja beépíteni a későbbi mindennapokba is.
Igen, valóban könnyebben beépíthető, de mindig azt szoktam mondani, hogy mindig vannak visszaesések. Tehát meg kell engedni magunknak azt, hogyha már nagyon-nagyon tiltakozik a szervezetünk, vagy például egy nagyon-nagyon kemény időszak van mögöttünk, és azt érezzük, hogy most meghalok egy szelet süteményért, akkor meg kell enni azt a szelet süteményt, vagy meg kell enni azt az egy szelet húst, ha nem is pénteken, de meg kell enni, mert akkor a szervezet a jut is, marad is elv alapján megnyugszik, hogy nincs itt semmi baj, hozzájutok, amire szükségem van, és nem lesz olyan nagyon nehéz ez az elvonási folyamat.
Egyébként az időszakos böjtölés, az sok csatornán keresztül jön hozzánk, hogy milyen jó, milyen jótékony hatása van a szervezetre. De miért is jó, és miért ilyen nehéz megtartani?
Általában ez a szokás miatt nehéz megtartani egyébként. Tehát, hogy az emberek nagy többsége 8-tól 4-ig dolgozik, aztán ahol van még 2-3 csemete, akit ilyen-olyan foglalkozásra vinni kell, és mondjuk este 6-7, mire hazaér a család, általában akkor tud leülni a család együtt vacsorázni. Na most azért a 7 órási vacsora az már elég későnek számít. Ugye az időszakos böjtről mondjuk el, hogy ez ugye azt jelenti, hogy minél több időt töltünk el étkezés nélkül, tehát ez az ideális esetben legalábbis a 10 órának meg kéne lenni, de a 16 lenne a legjobb, ami fogyás, egészség, emésztés és minden szempontból jó lenne. Régen az emberek ezt csinálták, anélkül, hogy tudtak volna róla, hiszen természetközeli módon éltek. Most a régen, az tényleg régről beszélek, amikor ugye még nem volt elektromosság, és le kellett feküdniük, amikor besötétedett. Lefeküdtek 4 órakor, vagy 5-kor, ugye, ahogy falun mondják, a tyúkokkal lefeküdtek, és gyakorlatilag reggel, ugye, amikor világosodott, csak akkor keltek. Ott simán megvolt az időszakos böjtnek az a 14-16 órája. Ugye, ahogy modern világba kerültünk, modernizálódtunk, itt már minden elérhető, és sajnos fel is borult ez a természetes életciklusunk. Tehát, hogy nem élünk együtt a természettel. Az időszakos böjtnek az lenne a lényege, hogy hagyjuk a szervezetnek azt a fajta méregtelenítő, kiürítő módját működni, ami hogy az utolsó étkezés után lecsendesítjük a szervezetet, és majd reggel, amikor indul a de a reggeli sem mindegy, hogy mivel indul a reggel, de hogy minél későbbre toljuk ki a reggelit, hogy ezáltal minél kevesebb kalória jusson be ebbe az időszakba a szervezetbe, hiszen este lelassul egyébként a szervezet működése.
Ha már eljutottunk erre a pontra, hogy nem mindegy, hogy mit viszünk be, kezdjük ott, hogy mivel rontjuk el a táplálkozásunkat. Azt már említettük, hogy a cukros dolgok azért azok mondjuk hanyagolandók lennének.
Igen, hát egyébként ez egyénire szabhat, tehát minden esetben egy diét az minden esetben egyénire kell szabni, de általánosságban elmondható, hogy mi magyarok alapvetően nehéz étkezést, nehéz táplálkozást folytatunk. Ugye a hagyományos táplálkozásunk az a töltött káposzta, rántott hús, szalonna, tepertő, pörkölt, igen, tehát, hogy ezek a nehéz zsíros ételek, ami egyébként nem lenne baj, hogyha mellé tennénk azt a fizikai aktivitást, és azt a szabad levegőn tartózkodást, amit a nagyszüleink, meg az ő szüleik mellé tettek. De ugye ez hiányzik, és nem mozogjuk le. Tehát alapvetően az a baj, hogy sokkal több kalóriát viszünk be egy nap, mint amennyire szüksége van a szervezetünknek. Hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, mert rohanva táplálkozunk, és a rohanás, tehát az, hogy gyorsan eszünk, későn jelez az agynak a gyomor, hogy én már jól laktam, köszi, de mire jelez, addigra már túlettük magunkat, mert nem adjuk meg a módját a táplálkozásnak. Tehát én alapvetően azt szoktam mondani, hogy amit kerülni kellene, az gyakorlatilag a vörös húsok. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem, de nem minden nap. Amit kerülni kell, az a cukor, tehát hozzáadott cukorra egyáltalán nincs szüksége a szervezetünknek. Amit zöldség, gyümölcsből kinyer, az pontosan elég lenne. Ugye mostanában nagyon sok glutén és laktózérzékeny van, ennek ugye gyakorlatilag a technológia az oka, tehát nem feltétlenül kell mindenkinek glutén és laktózmentesen étkezni, de sajnos azt kell mondjam, hogy egyre nagyobb erre az igény, és egyre jobban ajánlott is ezeket betartani az egészséges embereknek is, mert hiszen bélgyulladást okoznak ezek az anyagok, és hogy akkor, ha azt mondom, hogy mit ne együnk, akkor most mindenki kétségbe fog esni, jó? Tehát inkább azt mondanám, hogy mit együnk. Jó, tehát rengeteg olajos magvat kellene enni, ezek a mogyoró, a mandula, tehát nem feltétlenül a szotyi, hanem inkább mogyoró mandula. Tengeri halakat kellene fogyasztanunk, az omega 3 zsírsav miatt, illetve fehér húsokat, tehát a szárnyasok többségében, és a rengeteg zöldséggyümölcs. Rengeteg zöldséggyümölcs, és gabonafélékből is azok, amik mondjuk nem tartalmaznak glutént. Ez azért elég szűk vonal, és hát sajnos zsebben nyúlós is ez a történet. Tehát aki nem érzékeny a gluténre, az nyugodtan fogyasszon gabonát, de ha lehet, akkor ne teljes kiörlésűt. Jó? Tehát ez a sima. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki eszik kenyeret, akkor egyen sima, hagyományos fehér kenyeret. Tehát, hogy a sok rossz közül még mindig az a jobb. És ami még nagyon kerülendő, ez a rengeteg feldolgozott élelmiszer. Tehát feldolgozott élelmiszernek nevezzük azt, ami már egy technológiai folyamaton átment. Ebben nem tartozik bele a párolás, de például a májkrémek, a konzervek, a felvágottak, de például feldolgozott élelmiszer egy töltött káposzta is.
ha már ott tartunk, hogy anyagi kérdés, nagyon sok kritika éri az egészséges életmódot, hogy mennyire drága is ez. Most a gazdasági helyzet adja azt, hogy eleve minden drágul, de miért is nevezzük ezt drágának?
Én azt gondolom, hogy nem drága egyébként alapvetően az egészséges életmód. Nyilván, hogyha ezeket a most divatos ilyen kinoa, csiamag, nem tudom, ha ezeket is esszük, akkor nyilván drága. De egyébként egészségesen lehet táplálkozni úgy is, hogyha ez nem kerül írtó sok pénzbe. Mert, mint említettem, a zöldséggyümölcs az nyilván drága, de ha a szezonális zöldséggyümölcsöt esszük, az nem olyan drága. Például nagyon elfelejtkeztünk a fermentált ételekről, ami most úgy fermentáltnak hívjuk, de egyébként ugye a hordós káposzta egy alapvetően fermentált étel, tehát ez a saját magától megerjedt ételekről beszélünk, vagy zöldségfélékről, tehát azért a nagymamáink ők ezt ették télen, és tele van C-vitaminnal, nem ment át semmiféle kémiai vagy olyan folyamaton, ami egészségtelen, tehát ez télen, ha ezt esszük, mondjuk paradicsom, vagy paprika, vagy uborka helyett, akkor ez nem drága, mert hogy azért egy káposztát megveszünk, és ezt most házilag üvegbe is el lehet készíteni. De fermentálni lehet például, ha már itt tartunk az uborkát is, de lehet fermentálni hagymát is, retket is, és ezek nagyon egészségesek. Ha ezekből, ha minden nap eszünk egy keveset, akkor már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Lehetőleg, ha például ezt éjgyomorra tesszük, akkor meg pláne nagyon jó. Egyébként én azt gondolom, hogy az is sokat számít, ha például olaj helyett zsírt használunk, tehát a zsír az mindenképp egészségesebb, mint az olaj. Ha viszont olaj, akkor hidegen sajtolt legyen, és nyilván itt bejön tényleg az, hogy egy hidegen sajtolt olaj sokkal drágább, mint egy hagyományosan előállított olaj, de azért a zsír én azt gondolom, hogy nem drágább. És akkor, ha nem tudjuk megengedni a hidegen sajtolt olajat, akkor vegyünk zsírt. Nem gondolom egyébként, hogy annyival drágább. Nem feltétlenül kell ezt a vízcsapból is folyó média által nyomott új termékeket megenni. Együk azt, ami nálunk Magyarországon megterem. Ha olyanra vágyunk, ami nem szezonális, akkor ne befőtt formájába, hanem akkor fagyasztott formába. De fagyasztott formában nagyon sok minden megtalálható, ami egészséges, hiszen az sem ment át semmiféle kémiai folyamaton. Nem gondolom egyébként, hogy nem lehet kevés pénzből is egészségesen táplálkozni.
Visszatérve kicsit a fermentálásra, megmondom őszintén, ez egy ilyen szívem csücske terület, mert hogy nagyon elfeledtük ezt. A hortos káposztánál leragadtunk, de hogy ugye, ahogy említette is, nagyon sokféle zöldséget lehet fermentálni, és itt megállnék arra a gondolatra, hogy mennyi probiotikum van benne, hiszen ez a bélflóránkat is építi.
Így van, ez nekem is szívem csücskebből a szempontból, hogy amikor vizsgáztam a természetgyógyásztan folyamon, akkor egy nagyon neves természetgyógyász volt a vizsgabizottság elnöke, és ő megkérdezte, hogy mit ajánlanék egy 80 éves idős bácsinak, akinek gyomor problémái vannak, de nincs pénze, hogy ki tudja, milyen drága termékeket megvegyen, és én mondtam neki, hogy így gyomorra hordós káposztát, és mondta, hogy annyira jól esett, mert azt mondta, hogy na, ilyen szakemberekre van szükség, és szóval viccet félretéve valóban rengeteg pro és prebiotikumot tartalmaz, hiszen az erjedés során az összes ásványi anyag benne marad, nagyon jól segítik az emésztést, csökkentik a gyomorsavat, ez nagyon fontos. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha reggelre megiszunk egy savanyú valamit, akkor még több savunk lesz, de nem. Tehát nyilván az ecetnél ez így van, de ezeknél a fermentált zöldségeknek a leve, vagy maga a zöldség csökkenti a gyomorsavat, és tényleg nagyon-nagyon jó. A savanyú és keserű anyag tartalma miatt nagyon jó emésztést segítő anyagok ezek, és bélgyulladást is csökkentenek. Tehát ez nagyon fontos azoknál, akik valamiféle bélgyulladással járó betegséggel küzdenek.
Említette még, és szerintem ez is nagyon sarkalatos pontja, vita pontja tulajdonképpen a táplálkozásunknak, hogy növényi vagy állati eredetű zsíradékot használunk, akkor ebben van már konszenzus? Mert hogy ez nagy vitát váltott ki akár évtizedeken keresztül.
Hát ez mindig nagy vita, aktuális kutatást tudok én felhozni, meg tudunk felhozni. Igazából most arra jutott, tehát mostani álláspont szerint ugye a A nem hidegen sajtolt olajoknak a hevítésekor rákkeltő anyagok szabadulnak fel. Ezt most már tudományos kutatások támasztják alá. Tehát ezért mondjuk most már azt, hogy például egy hagyományos módon előállított napraforgóolajban kisütött élelmiszer nem egészséges. Ugyanez igaz a margarinokra is, mert hogy azok is sok olyan kémiai folyamaton mennek át, amik egészségtelenné teszik az egyébként egészséges is lehetne terméket. De jelen pillanat szerint most ezt tudom mondani, nyilván hogy ez meddig lesz igaz, nem tudom, mindig kutatnak, mindig vannak újabb publikációk, most a természetgyógyászok, és egyébként már orvosoktól is hallom, hogy inkább erre a vonalra feküdjünk, tehát hogy tényleg most jelenleg ez az álláspont. Én is tudom, volt idő, amikor mindenki üldözte a zsírt, de azért azt hagyd mondjam el, hogy minél testközelibb az a termék, amit megeszünk vagy megiszunk, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk, és annál kevésbé fog bármiféle gyulladást vagy panaszt okozni. És azért a mi testünkben is van zsír, és a zsírra meg szükségünk van. Tehát, hogyha viszünk be zsíradékot, akkor inkább olyat, ami kémiai szerkezetileg közel azonos a mi szervezetünkben lévővel.
Említette, hogy milyen sok zöldséget, gyümölcsöt érdemes fogyasztani, és azt említette, hogy szezonális termékekről legyen szó. Ugyanakkor szerintem, ami elérhető, a nagy bevásárlóközpontokba járunk általában, nem a piacra, és ott vásárolunk be. Azonban az a kritika éri ezeket a termékeket, hogy ugye napfényt se láttak, nem tudott kifejlődni bennük az a sok jótékony összetevő, ami nekünk, a szervezetünknek kellene. Ezzel itt most mivel teszünk jót, ha mégis megesszük, vagy ha nem?
Hát én azt gondolom, hogy azért még mindig jobb, ha megesszük, mint ha nem esszük meg, de erre mondtam például azt, hogy zöldségeknél a fagyasztottal sokkal jobb kiváltani. Tehát például egy spenót vagy egy sóska a téli időszakban fagyasztottan sokkal több mindent tartalmaz, mint a frissen megvett spenót vagy sóska. Mindazonáltal a zöldleveles növényekben ez a ami a zöld színt adja, a klorofil, az mindenképpen benne van. Az pedig nagyon-nagyon egészséges az emberi szervezetnek, tehát függetlenül attól, hogy ezeket ilyen, igen, egy éjszak alatt megnő a kígyóborka, láttuk már, meg tudjuk, ennek ellenére azért valamennyi tápanyag van benne. És a másik oldalról azért is kell a zöldséggyümölcs, mert azt könnyen emészti a szervezetünk. Ha mindig csak olyan tápanyagot viszünk be, ami úgymond nehéz étel, tehát például a húsok, a sült krumpli, a rizs, azokat nagyon-nagyon nehéz megemészteni a szervezetünknek, hiszen nem természetközeli anyagok, vagy nem olyan módon van feldolgozva, elkészítve. Tehát a friss zöldséggyümölcs az nagyon kellene, az embernek a fogazata mindenevő, tehát nem csak a húst kellene ennünk, azok nem mi vagyunk. Tehát, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk van, és én azt gondolom, hogy még mindig jobb ezeket megvenni, de egyébként, ha piacon vásárolunk, talán egy kicsivel jobb, mint mondjuk egy nagy bevásárlóközpontban. Az is nem tudjuk, hogy némelyik honnan jön, de azért látjuk, tehát azt szoktam mondani, hogy például azt az almát, ami ilyen gyönyörűen csili-vili, azt azért ne vegyük meg, jó? Tehát vegyük meg azt az almát, ami már egy kicsit fonnyattabb, vagy egy kicsit fénytelenebb, mert az biztos, hogy nincs semmivel lekezelve, mert az már elkezdte azt a folyamatot, aminek ilyenkor a tavaszra, ugye régen már alma sem volt, de egyébként van még a nyírségben, sok helyen betárolják úgy ezeket a zöldségfél, vagy gyümölcsféléket, hogy nem kémiai módon tartósítják.
Ha már itt tartunk, és most jelenleg már az áprilisban vagyunk, mi az, amiből válogathatunk, ami zöldséggyümölcs terén nekünk most nagyon jó lehet?
Hát én mindenképpen ugye a zöld leveleseket most már azért kezd megjelenni szerintem, sőt, akinek fóliája van szerencsés esetben, ő már azért a salátát például mindenképpen magának is meg tudja termeszteni, de például nagyon jó lehet egy kis cserébe hagymát. A hagyma az nagyon, tehát hogy azt is elfelejtettük, pedig a hagyma az ugye télen-nyáron, de ilyenkor meg volt ugye ez a influenzás-náthás időszak, a hagyma az egy olyan vitamin és immunerősítő bomba, hogy ezt minden nap kellene enni, csak hát a környezetünk aztán vagy elvisel bennünket, vagy nem. Igen. De egyébként a hagyma, a fokhagyma, az mindenképpen, a salátafélék most már nagyon kellenének, a retek, ugye most már annak is kezd jönni a szezonja, és hát ami gyümölcsből, én azt gondolom, hogy az alma még talán, a körte, de most már gyümölcsből inkább csak az almafélék. Tehát a déli gyümölcsök azok sajnos olyan úton kerülnek hozzánk, hogy abszolút nem javasolt. Ennek ellenére nyilván én is azt szoktam meg, hát én is megveszem a gyereknek, meg magunknak is, mert a semmitől jobb, ismétlem. De például még a cékla, azt mindenképpen megemlíteném, répa, cékla, ezek még mindig, és ezekből egyébként nagyon finom gyümölcsleveket is lehet készíteni. A cékla, répa kombó például nagyon-nagyon jó daganatos betegségekbe, azok megelőzésébe, de maga a betegség alatt is nagyon sokat tud segíteni.
Az emésztésünk szempontjából nagyon fontos még a folyadékbevitel. Mit érdemes bevinni?
Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon sarkalatos pont, ugyanis borzasztóan keveset, és rosszul iszunk, tehát amit iszunk, azt is rossz időszakban isszuk meg. Az meg, hogy mit, azt már hagyjuk is, tehát víz, lehetőleg szűrt csapvíz vagy forrásvíz, de nyilván csak ellenőrzött kutakból. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor ugye az ásványvizek, amiket váltogatni kell, mert ugye van, amelyikben a nátrium magasabb, van, amelyikben a kálcium, tehát nem szabad éveken keresztül ugyanazt a fajta ásványvizet inni. Víz, és hát alsó hangon télen is meg kellene a 2,5 litert inni, ezt napi szinten elosztva, tehát azért így, mit tudom én, reggel 8-tól este 6-7 óra, tehát később már nem javasolt nagyon vizet inni, de hogy ezt elosztva meg kellene inni, nagyon-nagyon borzasztó rosszul állunk vízfogyasztásban.
Azt a legtöbben tudják szerintem, hogy kellene vizet inni, de hogy miért is kell nekünk ez a víz és a szervezetünknek?
Hát induljunk ki abból, hogy a szervezetünk 70%-a víz. A víz szükséges magához, az élethez. Szükséges, hogy belülről induljak a vesénk működéséhez, a vérkeringésünkhöz, a szívünk működéséhez, a csontjaink, izületeink egészségéhez, a szemünk jó működéséhez, a bőrünk egészségéhez, és azért azt nagyon könnyen észre lehet venni az embereken, akik vízhiány, vagy az embereknél a vízhiányos tüneteket, hiszen a szervezetünk iszonyat okos. Törekszik az egyensúlyi állapot fenntartására, tehát aki kevés vizet iszik, annak rögtön elkezd kiszáradni a bőre. Azért, mert ami kevés víz bent van, az tartalékolja a szervezet a vesének, a szívnek, a vérkeringésnek, és elveszi onnan, ahonnan kevésbé fontos. És ugye jön először is a haj, a bőr, a szem, aztán utána jön sajnos az izületek, mert hogy ugye ami az izületek között van, kocsonyás anyag, azt is a víz táplálja. És ezért van rengeteg izületi betegséggel szenvedő ember nálunk, mert nagyon-nagyon kevés vizet iszunk. És azt a kocsonyás anyagot, azt vízzel vissza lehetne pótolni egyébként, csak erről is kevesen tudnak.
Hát akkor itt jön be az, hogy a megelőzés fontosságát tulajdonképpen a napi folyadékbevitellel meg tudnánk előzni azt, hogy a kollagén tablettákat megvásároljuk. Egyébként, ha már kollagén, a kollagénnek milyen szerepe van akkor most, hogyha már a vizet és a kocsonyás anyagot nézzük?
A kollagén is nagyon fontos, főleg 40 év fölött pótolni illik a kollagént. Azért itt visszanyúlnék megint a régi időkre, amikor ugye minden hétvégén húsleves volt a menü, vagy csont, vagy húsleves, illetve minden hónapban, a téli hónapokban legalább egyszer, de volt, ahol kétszer kocsonyát főztek. A kollagén az a gyakorlatilag ugyanabban a porcos anyagban van benne, meg a csontokba, az állatoknál is, mint nálunk, és hogy ezt azért régen bevittük a szervezetünkbe. Illetve ugye a kollagén termelődik is, tehát 40 éves korunkig termelődik a szervezetünkbe kollagén. 40 év fölött ennek a termelődése elkezd csökkenni, és ezért ajánlatos, nyilván életmódtól függ, mert aki mozog, ott azért keveset, tehát lassabban áll le ennek a termelése, de aki nem mozog, és mondjuk nagyon-nagyon sokat ülő munkát végez, ott mindenképpen célszerű a kollagént pótolni. A kollagénnek, hát ne öregedjünk meg. Tehát a bőrünk rugalmassága, a hajunk fényessége, a csontok, vagy a csont, igen, a csontok erőssége is egyébként, de az izületeknek a rugalmassága is nagyon fontos a kollagén, tehát ahhoz mindhez kell a kollagén. Rengetegféle kapható. Nagyon nem mindegy, hogy melyikhez nyúlunk. Minél természetesebb anyagokból készül a kollagén, annál jobban hasznosul. És a kollagén felszívódásához C-vitamin és víz kell. Jó? Tehát hiába esszük, isszuk a kollagént, ha nem viszünk be elég vizet, akkor nem fog felszívódni, és kell hozzá C-vitamin is. Tehát itt csak együtt fog működni.
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève.
C-vitamin bevitelre gondolunk, elegendő az, hogy mi megesszük ezeket a magas C-vitamin tartalmú zöldségeket, gyümölcsöket, vagy érdemes esetleg ezt pótolni? Az a baj, hogy nincsenek magas vitamintartalmú zöldségeink, gyümölcseink. Ugye beszéltünk erről a gyorsan növő és termő zöldségek, gyümölcsökről, illetve ugye, amit citrom hozzánk érkezik, azokat zölden szedik, tehát még eleve nem tartalmaz akkora C-vitamint, mint mondjuk egy hazai őshonos, ahol termesztik.
Mindenképpen pótolni kell a C-vitamint. Tehát ez most már nem kérdés, ezt már most azért mindenféle tudományos publikációban leírják. Nagyon-nagyon nagy szerepe van a C-vitaminnak. Amiket az előbb említettem a kollagén mellett, ott ugyanezeket el tudom mondani. A C-vitamin felel az összes rugalmas szervünkért, kötőszövetünkért, ami a szervezetünkben van. Na most az érfalak is rugalmas kötőszövetből állnak, tehát az érelmeszesedés megelőzéséhez is például nagyon-nagyon sokat számít a C-vitamin bevitel. Nyilván nem csak az, de sokan azt gondolják, meg ez terjedt el a köztudatban, hogy a C-vitamin azért kell, hogy ne legyünk náthásak. Ez is igaz, de ez a C-vitamin ettől sokkal-sokkal több, és nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint vigyünk be, és megfelelő minőségűt, mert hogy sajnos ezek között is van sokféle, és akkor itt annyit hagy említsek meg, hogy nagyon nem mindegy, hogy szerves anyagokból készült vitaminokat fogyasztunk, vagy szervetlen anyagokból. A szervetlen az ugye kémiai úton előállított, az sokkal nehezebben dolgozza fel a szervezetünk, és nagyon megterheli a májat ennek a lebontása. A szerves anyagokból, tehát ami gyümölcsökből, zöldségekből kivont C-vitamint, és ez igaz minden más vitaminra és ásványanyagra, az sokkal könnyebben feldolgozzuk, és sokkal nagyobb százalékban hasznosul.
Ha már a vitaminoknál tartunk, főleg így a télből kifelé jövet, gondolom azt, hogy már ilyenkor a D-vitamin szintünk, aki mondjuk nem is pótolta, az már érezheti, hogy most már úgy nagyon kéne a szervezetnek, de miért is jó nekünk, ha a D-vitamint pótoljuk?
Hát a D-vitamin az gyakorlatilag a napfény, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy az éltető fény, tehát D-vitamin nagyon fontos a csontjainknak például, nagyon fontos az emésztésnek, nagyon fontos a májnak, tehát hogy a D-vitamin sem csak azért kell, hogy napozzunk. tehát D-vitamint egyébként most már nem csak télen kell azt sem pótolni, nyáron is nagyon keveset vagyunk napfényben, és mert ez a napfény sajnos nem feltétlenül biztos, hogy jó nekünk, tehát mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy három olyan vitamin ásványanyag van, amit egész évben szedni kellene. Ez a C-vitamin, a D-vitamin és a magnézium. Ezek nélkül most már nagyon komoly, például a D-vitamin hiányában csontritkulás alakulhat ki, ami egyébként például egy változókorban lévő hölgynél egyébként is megindul a csontritkulás, és ha még a D-vitamint se pótoljuk, akkor ez biztos, hogy fel fog erősödni, hogy csak egy példát mondjak a D-vitamin hasznosságáról.
Most, hogy nagyon jól körüljártok az étkezést, a vitaminokat, de arról még érdemes lehet szólni, hogy ugye pont a felgyorsult világunk miatt gondolom azt, hogy nagyon sokaknál vagy kevés az alvás, vagy annak rossz a minősége. És ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez mennyi mindent befolyásol, de mit is befolyásol.
Hát gyakorlatilag az alvásunk alatt rengeteg dolog történik a szervezetünkben. Valóban nagyon rosszul és nagyon keveset alszunk, későn kerülünk ágyba, nem nyugodt körülmények között fekszünk le. Az ideális, tehát az alvás elkezdésének, vagy az alváshoz való készülődésnek az ideális időpontja az a szürkület lenne. Na most ez télen azért lássuk be, hogy kicsit nehézkes, de még nyáron is. Picit elviccelve a dolgot, vagy nem elviccelve, a melatonin termelés, ami ugye egy hormon, ami az alvást szabályozza, a szürkületi időben a legaktívabb. Nyilván azért, mert arra készíti a szervezetet, hogy lecsendesedjünk, elaludjunk. Ezt ugye általában nem tesszük meg, és akkor, amikor alszunk, akkor dolgozik a vese, akkor dolgozik a máj, akkor dolgoznak a belek, de nem úgy, ahogy napközben, hanem ilyenkor pontosan ezeket a méregtelenítő folyamatokat végzik. Az agyunk akkor tudna pihenni, akkor dolgozza föl a napi ingereket, nem véletlenül álmodunk időnként, ugye ezt, azt, amazt, ez ugye a tudatalattinknak a működése is. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy jól és jól és jó sokat aludjunk. Felnőtt embereknél ez a 8 óra hossza az alsó határ. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy jó, alszok 6 órát és kipihenten ébredek, egy darabig. Tehát, hogy egy idő után elindul ezen a krónikus fáradtsági vonalon, ami nagyon sok problémához, betegséghez fog vezetni. Az alvás az rettentően fontos, és tényleg nagyon nem mindegy, hogy este hogy kerülünk ágyba, hogy előtte sikerült-e egy kicsit lecsendesednünk, az agyunkat lecsendesíteni, akár egy imával, akár egy olyan könyvnek az olvasásával, ami nem mondjuk egy akcióregény, hanem valamiféle szép gondolatokat tartalmazó könyv. Semmiképpen nem ajánlott számítógép elől rögtön ágyba bújni, nem ajánlott tévé elől egyből, pedig hát ugye ebbe is jók vagyunk, hogy elalszunk a tévé előtt. Abszolút nem jó, ez a kék fény, ez nagyon megzavarja a melatonin termelésünket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez a sok okos telefon, az okos kütyük használata, én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak azok, és hát valljuk be őszintén, és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy ki ne tette volna már le közvetlenül alvás előtt a telefonját, de hogy ugye mit is okoz nekünk a szervezetben ez?
Nyilván függ attól, hogy mit néztünk utoljára a telefonon, vagy mivel foglalkoztunk. Ha mondjuk a barátnőinkkel cseteltünk egy kicsit, és jól elszórakoztunk, az egyébként még jó is lehet. Vagy hogyha mondjuk egy könyvet olvastunk egy e-bookon, az is jó lehet. Az, hogy görgetünk ilyen közösségi médiákat, és akkor ott felugranak ilyen videós, akármik, az nagyon nem jó. Nagyon-nagyon borzolja az idegrendszerünket. Ilyen készenléti állapotban vagyunk ilyenkor, és nem hagyjuk pihenni magunkat egyáltalán. Nagyon komoly hormonális változásokat, tehát mivel az idegrendszerünk, tehát a stresszünket nem tudjuk levezetni, és ezáltal sem, hogy kütyüzünk, mert hogy onnan is jönnek az ingerek folyamatosan. Ez a stressz szintünk, ez folyamatosan magasan van, ami rengeteg hormonális változást is okoz a szervezetbe egyébként, és hát ez egy nagyon nagy téma, ez a hormonális változás, de hogy például ennyit csak így említésképpen, hogy az alvás, az étkezés, a mozgás, a kütyüzés, a stressz, ezek mind hatással vannak a hormonrendszerünkre, a hormonrendszerünk meg gyakorlatilag az egész szervezetünkre. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy este ne kütyüzve aludjunk el, és hát én is, tehát hogy én sem vagyok kivétel sajnos, de ugye az ébresztő óra az a telefonon van beállítva, és a telefon a fejünk mellett 50 centire van jó esetben, rossz esetben az ágyba, ami gyakorlatilag egy folyamatos sugárzást jelent, tehát ezeknek a készülékeknek van egy sugárzása, ami az agy hullámokkal rezonál, abszolút nem egészséges.
Tehát akkor, ha jól értem, nem elég nekünk a napi stressz, még teszünk is hozzá estére.
Igen, ebben nagyon jók vagyunk egyébként. Borzasztó rossz a stresszkezelési technikánk, tehát nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ez ellen. Tehát az ellen nem tudunk tenni, hogy stresszbe éljünk. Ilyen életet élünk, tényleg el kell egy lakatlan szigetre, vagy egy nem tudom, tanyára költözni ahhoz, hogy az embert minél kevesebb stressz érje. Nyilván ezt a világot éljük, ebből kell kihozni a legjobbat. De hogyha már ezt éljük, akkor meg kell találni azokat a módszereket, amivel levezetjük ezt az állandó stressz helyzetet, amiben le tudunk csendesedni, ami örömet okoz. És akkor legalább már az estéinket töltsük a családunkkal, beszélgessünk. A gyerekek igényelnék azt, hogy beszélgessenek velük a szülők, de a szülőknek nincs erre idő, vagy legalábbis ez a kifogás, hogy nincs idő. Arra van idő, amire akarjuk. Ha nem megy másképp, akkor erre tervet kell írni. És tartani kell magunkat hozzá. De a gyerekek, meg a család, meg az, hogy együtt vagyunk, és átbeszéljük, hogy kivel mi történt aznap, az egy nagyon jó stresszoldó technika, anélkül, hogy tudnánk, hogy ezzel oldottuk a stresszt. És a gyerekek ugyanolyan stressznek ki vannak téve, mint mi felnőttek. Már egészen pici koruktól. Hiszen reggel gondoljunk csak bele. Siess, már kössed már cipődet, húzzad, mert menjünk, vegyed a kabát, kiabáltod, elkések a munkából, te is elkésel az oviból, nem érdekel, hogy most épp nincs kedved menni, tehát, hogy rengeteg olyan stressz éri meg picikoruktól a gyerekeket, amit mi rakunk beléjük, meg az elvárások, a társadalmi, szociális elvárások, de hogy ezt azért úgy családilag lehetne kezelni, és az esték szólhatnának erről a kütyüzés helyett.
Igen, lehet, hogy érdemes megfogni kicsit a témát onnan, hogy mi is az a stressz. Mert ugye van pozitív, meg a negatív.
Igen, alapvetően a stressz az egy jó dolog. A stressz egy megküzdési technika, ilyenkor a szervezet egy ilyen készenléti állapotba kerül, amikor a hormon rendszerünk is gyakorlatilag a kortizol szintünk megemelkedik, ami arra késztet bennünket, hogy cselekedjünk, tehát ez az üs vagy menekülj, tehát hogy ez a gyakorlatilag ez a megküzdési hormon. Ami nagyon-nagyon jó, hogy van, képzeljük el egy olyan helyzetben magunkat, hogy mondjuk egy baleset történik előttünk az úton, közlekedünk autóval, előttünk baleset történik, és ugye nyilván jön ez a stressz helyzet, ami arra késztet bennünket, hogy a legtöbb ember erre úgy reagál, nem mindenki van, aki lebénul ilyenkor, tehát nyilván két verzió van, az a menekülő fázis, vagy pedig az a fázis, vagy az az ember, aki ilyenkor cselekszik. Ilyenkor tehát ha például én kerülök ilyen helyzetbe, én kipattanok az autóból, és szaladok nézni, hogy mibe tudok segíteni, eszembe jut a mentők száma, eszembe jut minden. De ugye, amikor ebből a helyzetből kijövünk, akkor utána egy ilyen, hát azt szoktuk mondani, hogy hullafáradt vagyok, tehát, hogy gyakorlatilag ez annyira leszívja a szervezetet, mert ilyenkor megemelkedik a pulzus szám, ilyenkor a szívünk 200-at ver, tehát, hogy tényleg egy olyan impulzív állapotba kerülünk, ami arra sarkal, hogy csinálj már valamit, ne csak állj itt, mint és nézzél, de hogy az a baj, hogy nincs lenyugvási szakasz. Tehát az, hogy állandó stresszbe élünk, megfeleljünk anyaként, kezdjük úgy, hogy gyerekként, majd anyaként, meg apaként, meg a beosztottként, főnökként, aztán otthon még családanyaként, meg szerető feleségként, szerető férként, stb. Rengeteg elvárásnak megfeleljünk. Ez a stressz, ez állandósult a szervezetünkbe. Tehát folyamatosan benne vagyunk egy magas, impulzív életbe, ami magasan tartja a kortizol szintet, ami magasan tartja a pulzus számot, iszonyat nyomás van az ereken ilyenkor, ugye egy magasabb pulzus szám mindig egy nagyobb vérnyomást eredményez, ugye az idegrendszerünk az állandóan feszített, egyébként erre nagyon jó képet találtam már múltkor, egy macska, amelyik így teljesen ideges, és hogy a kisfiam mindig neveti, mikor meglátja, de hogy gyakorlatilag tényleg az van, hogy egy ilyen nagyon-nagyon padhelyzetben, feszített helyzetben vagyunk, és hogyha ezt nem tudjuk levezetni, akkor ez a szervezetünknek egy állandó nyomás, egy állandó, nem tudom mihez hasonló, tehát tényleg az van, hogy ilyenkor ez az összeszorítjuk magunkat, és akkor is megyünk, ha már nem bírunk. Na de ez nem jó, tehát nem erre van az emberi szervezet felépítve, és ez a stressz innentől már nem jó stressz. Tehát ilyenkor van az, amikor ez a mindennapi stressz állandósult, és nem tudjuk levezetni, hogy nagyon komoly a szív- és érrendszeri problémáknak a nagy részét az állandósult stresszre vezethető vissza, de most már a daganatos betegségek nagy többsége is sajnos, és ez a két vezető halálok ma Magyarországon, sőt egész Európában.
Én azt gondolom, hogy lesz még miről beszélgetnünk, úgyhogy én nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat, meg a többlettudást. Említsük meg így a műsor vége felé azt, hogy mire figyeljünk, hogyha mi szeretnénk változtatni, és egészségesebbek szeretnénk lenni, csak azt a néhány alappillért.
Hát, ami nagyon fontos, az ugye a lelki béke. Ezt mindenkinek magának kell megtapasztalni, hogy mi az, amiben igazán meg tud nyugodni. Nagyon fontos, hogy nyugalmi állapotba kerüljünk időnként. Ez nagyon-nagyon, én azt gondolom, gondolom, hogy egy misén való részvétel, vagy egy otthoni imádkozás, de egy túra az erdőben, vagy a természetben, futás közben is nagyon-nagyon jó lelki békét lehet megtapasztalni, de egy séta közben is, nyilván kinek mi a testhez álló, egy könyvolvasás is nagyon jó, aki tud billenteni ebből a stresszes helyzetből, az alvás minőség és mennyiség az nagyon fontos, ugye a táplálkozásról is beszéltünk, ez egy folyamat, tehát ez azért végülis ez mind egy folyamat, tehát ez nem lehet egyik napról másikra, a mozgás fontossága, azt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Mindenkinek azt a fajta mozgást, amit az egészségi állapota megenged, de napi 20-30 perc mozgásra lenne szükségünk, és hát ez megint egy nagy falat, egy nagy kérdés, de én azt gondolom, hogy ha elindulunk onnan, hogy megtaláljuk azt, hogy le tudjunk csendesedni, és egy icipicit változtatunk a táplálkozásunkon, azzal már nagyon sokat teszünk az egészségünkért.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia természetgyógyász, fitoterapeutával beszélgettünk az egészséges életmód alappilléreiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégáim Karkus István és Péderi Zsolt, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!